Pica. Csak néhány háztömb választotta el a pletyka kabarét egy valamivel nagyobb, de minden esetre híresebb műintézménytől. Ez ténylegesen a Pigál téren állt, és jegyeit hetekkel előre kellett megvásárolniuk azoknak, akik fényesen megrendezett előadásaira kíváncsiak voltak. Ennek a műintézménynek hitele volt. Aki itt fellépett, akárcsak mint első szám, akárcsak mint töltelék is, az megcsinálta karrierjét. Ez a helység volt az artisták, énekesek, az előadó művészek mekkája és medinája. Mi több, a könnyű műfaj nemzeti színháza. Emlékkönyvébe olyan művészek írhatták be nevüket, mint Chevalier, Parisis, Lucien Boyer, Sophie Tucker, Croc, a Rivals csoport, vagy Miss Tanget, Little Teach, Fregoli, avagy Alice Terry. Aki idejét, zenét, szöveget vagy a műsort összekötő mondatokat, az már nem volt kisfiú a szakmában. Komoly árat fizettek minden dalért, minden elhangzott szóért, sőt, minden műsorötletért is. Az igazgató és vezérkara reggel 8:30-ra rendelte be Mary Claire-t. Rólam szó sem esett. És mégis ott voltam, mert Mary Claire ragaszkodott hozzá. Mikor véget értek az udvariaskodások, szerelmem letette kottáit a poros zongorára. A varieté karnagya maga elé tette a Jumovion-t, és a Voila la Printemps hangjegyeit és orrát felhúzva az előbbi nyitó akkordjába fogott. Mary Claire énekelni kezdett. Az eddig unottan cigarettázó főrendező, az életnudnak látszó szcenikus és az igazgató abba hagyták a folytott hangú diskurzust. Mindannyian Mary Claire-re néztek. Mikor az első dal véget ért, csendesen, udvariasan tapsikáltak. A második dal végén elmaradt a tapsis, csupán megértő bólogatással adták jelét hűvös elismerésüknek. Aztán az igazgató olyan hangon, mintha azt mondta volna, megtartom ezt a kalapot, melyet letett a pultra, csak ennyit mondott. Szerződtetem. És még hozzátette, csak hogy. Megdobbant a szíve, mi lesz ez a csak hogy? Természetesen, folytatta a direktor, ilyen régi dalokról szó sem lehet. A Jumovion már mindenki ismeri. A másik sablonos, nem nagyon jelentékeny. Majd iratunk önnek Scottóval vagy Wilmetszel, a szöveget pedig, ha nem lesz nagyon elfoglalva, Jean Boyer fogja írni. Mary Claire elgondolkodni látszott, majd megszólalt. Non, messieurs, nem uraim. Szívesen megtanulok új sanzonokat, hiszen ajánlatuk örömmel tölt el, de az újabb dalaim szerzője egyedül a barátom lehet. Szerelmesen bejelentése kínoszavart, köhécselést, összenézést keltett. Az igazgató a még égő cigarettájáról másikra gyújtott. A szcenikus zavartan mosolygott, a rendező kiment a szobából, mintha valami sürgős dolga akadt volna. – Gyerünk, Sacré Imri! – fordult hozzám Mary Claire. Nagyon piros és nagyon múlja lehettem, amikor át akartam vágni a gordiuszi csomót, megjegyeztem. – De Claire, egyáltalán nem fontos, hogy az én dalaimat énekled. Az igazgató, ez a rettenthetetlen üzletember, ravasz alkusz és zseniális pénzcsináló is megszólalt. Én nem akartam az ön tényleg kitűnő ismerősét megbántani. Esetleg egy másik műsorban már kizárólag tőle fog énekelni. Most azonban nincs idő erre. Nekünk rutinos, világhírű szerzőink vannak. Olyanok, mint a szabók. Mértéket vesznek valakiről, és azonnal kész az új világsiker. Oda mentem Mary Claire-hez, mosolyogva fogtam át a vállát. Ne csacsiskodj, az igazgató úr igazat beszél, és ilyen nagy helyen nem ismerném vállalni a felelősséget. Az igazgató, ez a szinte törpe méretű, ezüsthajú kismajom melegen csillogtatta rám a szemeit. Önt tehetséges embernek tartom, s hogy erről meggyőzzem, a már ismert Jumovion című szám néhány taktusa lesz a művésznő szignálja, jelzenéje, és ezért felajánlok önnek egy összegben 1000 frankot, előre fizetve. Sőt, ha a közönség esetleg ráadásként kéri majd az ön dalát, Madame Dupont elénekli majd, és ilyenkor a szokásos szerzői jogdíjat fizetjük. Elfogadom, bögtem kizavartam. Bolond, sziszegte Mary Claire. Nos? Kérdezte az igazgató. A rendező a szcenikussal együtt visszatért. Visszaültek a helyükre. Zavart csend támadt. Mindnyájan Mary Claire-re néztünk.
Nos? Kérdezte újra az igazgató.
Mary Claire mosolyogva nyugodtan járatta körül szemeit a társaságon. Mikor szemei az én szemeimmel találkoztak, lesújtóan nézett, és hirtelen kacagni kezdett.
Spanyol ökör! Vágta felém megvetően. Ami pedig szerződtetésemet illeti, köszönöm, ebben a formában nem vállalom. Annyit nyaggatnak más igazgatók, hogy egyáltalán nem szükségem arra, hogy önök feltételeket szabjanak. Én Monsieur Garaiban bízom. Eddigi sikereimet kizárólag neki köszönhetem. Ha ő bolond, én nem vagyok az. Bármilyen hízelgő is rám nézve igazgató úr ajánlata, csak Garai zenékkel indulok.
Ez az utolsó szava? Kérdezte az igazgató.
Gyerünk, fordult felém Mary Claire, és már ment is az ajtó felé.
Követtem.
Alig, hogy Mary Claire megfogta a kilincset, a rendező elébe állt. Megfogta Mary Claire karját, és gyengéden visszahúzta.
Várjon, van egy ötletem.
Vieu itt hagyott nekem egy kuplé verset. Rettentő hülye, de ha jó zenét kapna, egy perc alatt robbanna.
A rendező tárcájában nyúlt, és olvasni kezdte.
Mit akar ezzel az ostobasággal? Kérdezte az igazgató. Talán Garé úr megkomponálhatná, a strófái igen szellemesek. A vegetáriánusokat gúnyolja, a divatos növényevő profétákat, akik salátát prédikálnak, de odahaza marha szeleteket zabálnak.
Szabad? Kértem el a szöveget a rendezőtől, és a zongorához ültem.
Rögtönözni kezdtem. Percek múlva már mindjárt velem énekelték a dal refrényét. Mi Mary Claire-rel még a taxiban is ezt énekeltük, amikor zsebünkben a szerződésekkel a Vöv felé hajtottunk. Igaz, hogy szerelmesem közbe-közben nem szűnt meg korholni és ócsárolni engem.
Te édes bolond, te szerénységi mániákus, te élhetetlen erüklész! Mi lenne belőled, ha én nem vigyázok rád?
Te pedig, mondtam, feláldoztad volna a szerződésed, a karrieredet, az életedet miattam.
S úgy látszott, az élet uralkodói leszünk.
Egy újságcikk.
Egy divatos bulvárlap harmadik oldalán a következő cikket olvastuk Mary Claire-rel. A fétről a pigárra. Nagy várakozással mentünk el a Varieté új műsorának bemutatójára. Ez a Varieté nem sajnálja a pénzt, ha közönségének nívó szórakoztatásáról van szó. Most sem csalódtunk Parisisben. A Mistangettet nem korban, hanem művészetében megközelítő kitűnő vedetben. André konferanc szövegei is egyre szellemesebbek, és a törzstagok között most is megkapott bennünket Henri Martin hamisítatlan párizsi színe dalainak választékos előadása. Az artista számok közül nekünk az olasz Rastelli, a zseniális zsonglőr tetszett legjobban. Ebben a fiatal fiúban egyéniség van, és jósoljuk, hogy az egész világ hamarosan megismeri. De az est legnagyobb meglepetése mégis Mary Claire de Pont, az egérjük nagyságú Potemból átszerződtetett énekesnő volt, az állarcos csalogány. Megállapíthatjuk, hogy az új csillag állarc nélkül is nagy sikert aratott. De ki nem jár ki a fétekre, ha az éppen az illető kerületben üti fel a sátorfáját? Ki ne látta volna a birkózók sátrában azt a magas, erőteljes hölgyet, aki kiállva többi férfi kollégája mellé, kikiáltó közvetítésével birkózásra szólítja fel az amatőröket? Nos, Mary Claire Dupont és az erőművésznő személyi azonossága nem kétséges. Madame Dupont azonos a birkózó amazonnal és az izomkolosszusok kolléganőjével. Soha még ilyen karriert. És ami a legérdekesebb a dologban, Madame Dupont éppen oly otthonos a sanzonok világába, mint a dupla Nelsonok, bravúrék és váldobások légkörében. Vajon hol tanulta Mary Claire a sanzonet és a komedin művészetét? Kulturált hang, kitűnő előadói készség jellemzi Párizs új vedettjét. Mert heteken belül sztár lesz, és nem is akármilyen. Akár tragikus, akár komikus dalt ad elő, minden a helyén van nála. Párizs a csodák városa. Csak itt és egyedül nálunk teremnek ilyen, enyhén szólva paradox körülmények között új kedvencek, született művészek.
Mary Claire egy magyar zenész Imre Garai sanzonjait és kupléit tolmácsolja, és megjósoljuk, hogy a vegetáriánusról szóló gundalát ma holnap egész Párizs dudója, fütyüli. Maurice Auguste, az igazgató újból bebizonyította, hogy milyen bátor kézzel nyúl tehetségekért, akár a fét sátraiba is. Ott ültünk Mary Claire-rel a kupol teraszán egy nappal a premier után. Már átrágtuk magunkat a Paris Soir, az Intran, a Le Journal igen hízelgő hangú kritikáin, amikor a szóban forgó cikket elolvastuk. Mary Claire elsápadt. Végünk, mondta egyszerűen. Én is megijedtem, de hogy szerelmemet megnyugtassam, igyekeztem mosolyogni, és jobb meggyőződésem ellenére kijelentettem. Nincs okunk tagadni. Vagy kellünk így is, vagy pedig visszamegyünk a patámba. Oda se vesznek már ezek után, sírt Mary Claire, pedig már úgy beleéltem magam a jóba. Aztán vállat vont. Na és, eddig is megéltünk, ezután is megélünk. Kezemet kereste és megszorította. Úgy eszek rá, Imri. Rámosolyogtam. Sokáig némán fürkésztük egymás tekintetét, aztán megcsókoltam ott a teraszon. Majd engedelmet kérve felálltam a helyemről, és a telefonhoz siettem. Lábam és kezem is remegett, amint felvettem a kagylót. Halló, Gutenberg 7273-at. Köszönöm. Halló, Juliet. Kérem az igazgató urat. Szünet. Halló, Monsieur Auguste. Itt Garai. És a másik oldalon. Jó napot. Olvasta, igazgató úr? Olvastam. Na és? Végünk van. Miért? Mert Mary Claire-t leleplezték. Na és? Az elővétel kitűnő. Szóval ez nem baj? Mármint a leleplezés? Spanyol ökör. Ilyen reklámot egy millióért se kaphattunk volna. Ne mondja, igazgató úr. Tudja mi maga? Nem. Egy zöldfülű suhanc. Lehet, hogy tud dalocskákat írni, de magánál ostobább emberrel csak egyszer találkoztam Indiában. De annak legalább egy deszkához volt szögezve a nyelve. Nem tudott beszélni. Maga is elmehetne fakírnak. Lecsapta a kagylót. Egy kicsit bántott az igazgató kijelentése, de szinte ugrálva értem vissza Mary Claire-hez, és szóról-szóra elmeséltem a telefonbeszélgetést. Garszom, még két fagylaltot? Kiáltott a pincérre Mary Claire, aki most már valóban pazarló színben tűnt fel előttem. Délelőtt új lakás után néztünk, és le is kötöttük a Boulevard Haussmann egyik legszebb, legmodernebb, szépen bemutorozott háromszobás lakását. Még arra is volt időnk, hogy kiugorjunk Vervé bácsihoz, és bejelentsük, hogy a kis George-ot másnap már végképp magunkhoz vesszük. Úgy is lett. Mary Claire fia megint új iskolába került. A gyönyörű háromszobás lakásban Mary Claire varósággal a mennyországba emelkedett, s mintha egyszerre akarta volna pótolni fiával szembeni mulasztásait, a minden szút a fogához verő takarékos nőből könnyűkezű bohém lett. Persze csak látszott szerint. Szerelmem nagyon is jól tudta, hogy mire költi a pénzt. Ez a könnyűkezűség ugyanis arányban állt bevételeinkkel, melyek kezdték a fantasztikus jelzőt kiérdemelni. Mary Claire minden estéje győzelem volt. Maurice az egész szezonra kínált felszerződést, amit Mary Claire nem fogadott el, és a második hónapot is csak úgy volt hajlandó aláírni, ha Maurice a szombat-vasárnapi külön délutáni előadásokat is teljes gázsival fizeti ki. Ilyen körülmények között azon se lehet csodálkozni, hogy Mary Claire méregdrága Player zongorát vett, és személyesen állapodott meg az idős Rossi mesterrel, akit annak idején még Fötrű ajánlott nekem Dakarban, hogy vállalja zenei továbbképzésemet. Tehát minden jobban sikerült, mint ahogy legszebb ábrándjainkon elképzeltük. Azonban, bármi nevetségesen hangzik is, féltékeny lettem. No, nem a Mary Claire-t körülvevő, hízelgő vagy udvarolni akaró színháziakra és színház körül lebzselőkre, távolról sem. Zsorzsra voltam féltékeny eleinte. Nem tagadhattam magam előtt, hogy fáj, amikor szerelmem szűnni nem akaró becézéseit hallom. Amikor percek, órák múlva, anélkül, hogy ezekből a gyöngét hangokból számomra is jusson valami. Az újságcikk, amitől féltünk, megtette hatását. Hetekkel előbb kapkodták el a jegyeket a Varieté előadására. Mary Claire nevével voltak teli a hirdetőoszlopok, újságok, magazinok. Én sem panaszkodhattam. A Monsieur Cretin népszerűsége felülmúlta a Wallonét. Még a szenátus ülésein is ezt csapdosták a különböző pártállású képviselők egymás fejéhez. semmi sem tart örökké.
De nem ám. A horthy hadsereg kitűnő adminisztrációját dicsérte az a behívó, amit párizsi lakásunkra kézbesített a posta. Mérikler sápadtan állt az ajtó félfához dőlve, fehér pongyolájában, és csak ennyit mondott. Katasztrófa. Még én igyekeztem megnyugtatni. Nézd, édes, letöltöm a katonaidőmet, és azonnal visszajövök. De magamban csak arra gondoltam, hogy vége mindennek, hogy amit szerelmemmel oly nehezen építettünk föl, most kártyavárként összedől. S legjobban a tanulás lehetőségét sajnáltam. Az idős Rossi mestert, akit Fötru úr még annak idején Dakarban kijelölt, hogy végre komoly stúdiumokkal erősítse meg felületes zenei ismereteimet. Azt, hogy Mériklert Párizsban kell hagynom, nem vihetem magammal Budapestre, nem is tudtam teljes jelentőségében felfogni. Olyan volt az egész, mint a rossz álom, a felhős gondolat, mint valami, ami úgysem történhetik meg, amit az ember csak kitalál pillanatnyi rossz kedvében. Csak néztem magam elé, és mint egy félálomban hallgattam szerelmesem szavait. Sürgősen be kell adnod francia honosítási kérelmedet. Előzetes állampolgárságot kell kérni. Majd szólok Monsieur Morisnak. Ő olyan járatos. Magam is meglepődtem, amikor a nagyon szeretett asszonynak, párizsi életem ajándékának, Mériklernek spontán és ellentmondás nem tűrő hangon szinte ordítva kiáltottam. Nem! Nem akarok francia lenni! Bosé! Sikoltott Mérikler. Te elhagynád a hazádat? Üvöltöttem kedvesen felé. Te letagadnád, hogy francia vagy? Hogy itt ringott a bölcsöd? Hogy franciául tanultál meg beszélni az édesanyádtól? Bosé, bosé! Hajtogatta félőrültem Mérikler. Nem szeretsz már? Csak karriert akartál csinálni, és én jó voltam ugródeszkának? Most már van pénzed, sikered, némi nevet is szereztél. Most majd folytatod otthon a többit? A hazád, szólam. Ezt érdemeltem, amikor Monsieur Maurice ilyeneket mond, hogy vagy zseni vagy, hogy fogalma sincs a muzsikáról, hogy miért hagytalak faképnél, és miért nem leszek az ő metresze. Akkor én felpofozom, a szerződésemet kockáztatom. Amikor Scotto Velmetz, akár Padilla írna nekem szívesen, akkor én a leggyengébb kis zenéidet is sikerre viszem. Néha killódom a színpadom, mert a szelleme szövegek mögött vérszegény kis melódiák szerénykednek. És nem azért, mert nem tudnál jobbat írni, hanem mert ellustultál, és egész nap hármas hangzatokat firkálsz. Ami invenciód volt, az most elhalványodik abban a hármas hangzat tengerben, amit egész nap ütögetsz nyavaján zongorádon. Nincs igazad, kiáltottam, hiszen te mondtad, hogy tanuljak. De nem így, replikázott kedvesem, de nem így. Egész nap még a színházba se jársz be. Szeptim, szűkített, bővített, nápolyi szext, a fene érti a tolvaj nyelveteket. Te addig tudtál melódiát csinálni, amíg agyon nem tömték a fejedet. De értsd meg, nekem százszor többet kellene tanulnom. Nincs harmóniai érzékem. Killódva verejtékezem. Amit ma megtanulok, holnapra elfelejtem. Nem érzem a harmóniákat, csak reménykedem, hogy valami megrögződik bennem. Mériklerren zokogást vett elő. Még sohasem láttam ilyen kétségbe esettnek, letörtnek. Átfogtam a vállát, de ő ellökött magától. Nem szeretsz már. Érzem, tudtam. Átkozott a nap, amikor a tiéd lettem. Örökké, hazudtad nekem. Persze, öregszem. S azt hiszed, hogy nem tudom, amit tudok? Mire célzol? A két honfitás nődre, a kis táncos nőkre. Ha be is jössz a színházba, egyenesen az öltözőjükbe megy. Ila és Dolly váró. Klasszik, akrobatik. Két kis tyúk. Az egyik 16 éves, a másik 20. Mi? Futott el a méreg. Tyúkok? Tyúkok, avagy bosok? Hát az is baj, hogy magyarul beszélek velük. Hogy egy kicsit otthon érzem magam köztük? Túl otthonosan. Te nem örülnél, ha Magyarországon lennél szerződésben, és egy francia meglátogatna? Ha az anyanyelveden beszélnél? Elég. Úgy kell nekem, hogy ilyen dedossal kezdtem ki, ha éretlen, buta fickó a szerető. Jól jött neked ez a behívó. Hazamégy. De Mérikler, ha nem mennék, szökevényé válnék, dezertőré, aki sohasem mehetne vissza a hazájába. Mérikler, mindenem, szerelmem, értsd meg végre, hiszen tudod, érzed, hogy visszajövök hozzád. Jó, jó, menj csak, tessék. Mérikler kiszaradt a fürdőszobába. Csapkodás zaját hallottam. Kisvártatva visszajött, valamilyen ruhát kapott magára, aztán elrohant.
Még hallottam új Lancia kocsijának motorját felbúgni, aztán csend lett. Megnéztem a behívómat. Még egy hét állt rendelkezésemre a hazautazáshoz. Mit tegyek? Amit Mary Claire említett, jelesül az előzetes honpolgárság kérése, talán járható út lett volna valaki más számára. De a honvágy, a szerelmem előtt váltig titkolt nosztalgia tiltakozott ellene. Negyedik éve nem láttam szüleimet, két lány testvéremet, és bárhogy élveztem is a sikert, a kitűnő anyagi körülményeket, hazavágytam. A Mary Claire említette két magyar lány, az akkor nagy hírű világjáró táncosnők, Váró Ida és Dolly, párizsi vendégszereplésük alatt igen jóba lettek velem, és valóban semmi más nem fűzött össze bennünket, mint barátság, a földiség, magyar mi voltunk, és főleg a közös nyelv. Ila és Dolly sejtették, vagy talán tudták is, hogy Mary Clairehez tartozom, és csodálták is Mary Claire DuPont szerintük utolérhetetlen művészetéért, finomságáért, előadási modoráért. Hirtelen elhatározással felkerekedtem, hogy a Bastille téri kis szállodájukba felkeressem őket, tanácsot kérjek tőlük, és elbeszélgessek velük. Tudtam, milyen otthon ülők, takarékosak és szolidak, hogy keresetükhöz képest milyen szerénye öltözködnek, és semmi néven nevezendő férfi ügyük nem volt. Igen meglepődtek, amikor beállítottam hozzájuk. A kis szobában villany melegítőn főtt az ebéd. Marhagulyás készült, mely körül Dolly szorgoskodott. Ila az ágyon hevert és olvasott. Búcsúzni jöttem, lányok. Ila felugrott az ágyról, és szokott huncut modorában, mert csípősebb volt, mint az otthonról küldött cseresznye paprika, azonnal kijelentette. Persze, New Yorkba hívják a mestert. Ila lángvörös hajú párduc testű lány volt. Minden nagy nemzetközi műsor rettegett taps rekordere. Kecses táncak közben végzett szaltói, piruettjei, flikflakjai, garettjei az egész artista társadalomban ismert nevet és elismerést vívtak ki. Dolly nővére csupán statisztált a számokban, bár mozgása s főleg kezeinek finom játéka csak erősítette a duett sikerét. A hatalmas, dollárban kötött gázsival semmiképpen sem állt arányban az a minden fillért fogukhoz verő életmód, amely szinte ismeretlen a nagy világszámok sztárjai között. De aki ismerte a két lányt, józanságát és nem utolsó sorban otthoni, szegény és családi körülményeit, az megértette, hogy ők a kenyérkeresők, a nővér kiházasítók, a szülőtámogatók, a rokonság üdvöskéi. Mikor elmondottam nékik problémáimat, mindkét lány másként viselkedett. A barna, ízásra hajlamos Dolly szólalt meg először. Nézze, Imre, 4 éve él a szürkéknél. Így nevezték a magyarok a franciákat, ha azt akarták, hogy azt ne tudják, róluk folyik a szó. 4 éve él itt, és minden, amit elért, ide fűződik. Azt hiszem, hogy odahaza nem lenne olyan jó talaja, mint itt, a világ fővárosában. Ila azonban a fejét rázta. Maestro, menjen csak haza. Azt hiszi, nem látom magáról, hogy mennyire menne. Látom. És azt is elmondom magának, hogy én magam is megcsókolnám a követ a keleti pályaudvar falán, hogyha holnap hazamehetnék. Lobogó vörös haját hátravetette, izmos karjait kitárta. Budapest, te poros, szemetes, csúnya város, te vidék, imádlak! És Mary Claire? Vetettem fel bátran, semmivel sem törődve, cseppet sem szégyenkezve. A lányok hallgattak, de Ila szemében megvillanni láttam valamit. Megvonta vállát, és ajkán gúnyos kis mosolyát szadozott. Hát, mit akar mondani? Kérdeztem a kis táncosnőt. Á, semmit, ez a maga dolga. Most először fedeztem fel Ila hangjában egy kis kihívást, talán valami kacérságot is. Élesen a szemébe néztem. Ila nem volt szép a szó mindennapi értelmében, de szép volt, amikor táncolt, amikor művészete megszépítette. És ajkainak különös, szívalakú formája vonzó volt. Csöpp keble, karcsú dereka, járásának puhasága, mind-mind amellett szólt, hogy a vörös csitri nővéjére, a bimbó nem sokára virággá lesz. Arcát, mint lángból készült keret fogta be hajkoronája. Az egész kis nő a tánc volt. Terpszikhoré korszerű reinkarnációja. Akkor is táncolt, ha lépett, és akkor is, ha ülés közben megmozdult. Magam előtt is szégyeltem egy felmerülő gondolatot. Fiatal, hozzám illő. S miután elbúcsúztam a lányoktól, siettem abba a vendéglőbe, ahol Mary Claire-rel próba után mindig találkozni szoktunk. A Poissonnière-en. Szerelmesem ott ült már a teraszon, igazgatója, Morris úr, valamint két színész társaságában. Mérikler, mintha előzőleg mi sem történt volna, jó kedven integetett. Szákrími, hol késtél? Monsieur Morris mindent elintéz neked. Köszönöm, feleltem, de ami engem illet, hazautazom. Mérikler megdöbbent, sápadtan tekintett rám. Láttam, hogy megfogóckodik az asztalba. Én zavartan égő fülekkel foglaltam helyet a széke melletti széken. Simogattam kedvesem kezét. Nem tehetek másként, ne haragudj, drágám. Ön bolond, szólalt meg Monsieur Morris. Ön tányérmosogató, dokmunkás és vásári birkózó volt. Ön itt, mi nálunk, és itt felemelte hangját, olyan karriert csinált, amilyet millió közül egy. Nálunk kvalifikált emberek sem keresik meg az ön jövedelmének tizedrészét, az ön primitív dallamaiból tízezreket adnak el kottában és lemezeken, és akkor ön visszamegy a Balkánra? Megbocsásson, igazgató úr, Magyarország nem Balkán. Az egyik színész úgy látszik tréfás kedvében felkiáltott. Gulás, csikos, paprikás! A vér a fejembe szállt. Amikor Godzi az olasz fejbe vágott, mert hazáját érezte megsértve a makaróni kifejezés miatt, akkor én most szó nélkül tűrjem ezt a gónyolódást. Vörös lehettem, mint a paprika, amidőn felugrottam. Gulás, a fejed lágya, te spanyol ökör, te hülye! Mérikler elém állt, és kituszkolt a teraszról. Szinte belegyömöszölt a kocsiába. Miközben lakásunk felé hajtott, könnyei sűrűn csepegtek a volánra. Kedvesem könnyek közt is feltárta terveit, elgondolásait. Morris rábeszélte egy nagy revüre. Vű írná a keretét, én a muzsikáját, és a párizsi előadások után turnéra vinnék Marseille-be, Lyonba, sőt még külföldre is. A Radil hangszerelni az új hangszerelő csoda, egy darab Amerika. Morris már Salabertnek is megemlítette. Valamennyi zeneszám albumba kerülne. Közben Mérikler majdnem elütött egy kiskutyát, s a rendőrintése ellenére továbbhajtott. Nagyot sóhajtottam,